Tehát még mindig az egyházról beszélünk, ugye két héttel ezelőtt a világegyháznál kezdtünk, amikor az imahét volt, akkor általában az egyházról beszéltünk, aminek Jézus a feje, aminek mindannyiunk tagjai. Utána a múlt héten arról beszéltünk, hogy helyi szinten, tehát gyülekezeti szinten az mit jelent, hogy mind gyülekezet Jézus Krisztus képviseljük, az ő testét képviseljük, és ezért testként is kellene működnünk. Akkor beszéltünk is arról, hogy az mit jelent. Most a harmadik lépésben magunkról fogunk beszélni. Arról, hogy milyen ajándékokat kaptunk az Úrtól, amivel hozzájárulhatunk, illetve hozzá kell járulnunk a gyülekezeti élethez. És hogy megértsük, hogy pontosan miről van szó, először néhány szót az biblikus görög nyelvről kellene mondanom. Az újszövetségi görög nyelvben az ajándék szó a kegyelem szóból ered. Tehát ott nagyon világos rögtön az elején, hogy amit kapok ajándékként, az kegyelemből van, illetve amit kapok kegyelem, az egy ajándék. Tehát a magyar szó kapcsolatból az nem annyira derül ki, ugye, mert más gyökérből van felépítve, de szerintem értjük a helyzetet, mert ugye kegyelmes az a valaki, aki valamit ad valaki másnak, és nem vár érte cserébe semmit. Csak úgy adja oda. A másik nem érdemelte meg. Ugye amikor a köztársasági elnök kegyelmet ad egy valakinek, aki börtönben lenne a helye, akkor ez a valaki az nem érdemelte meg, de mégis megkapja. Nem dolgozott érte, hanem úgy kapja, és nem is kell érte fizetni, vagy... Tehát a kegyelem az azt jelenti, hogy valaki ajándékot kap. És ha amikor én kegyelmes vagyok valakivel, akkor vagy ilyen tapintható, vagy tapinthatatlan formában valamilyen ajándékot adok a másiknak. Hát a Bibliában ez rögtön világos, hogy a kegyelem és az ajándék szó mind a kettő ugyanabból a gyökérből van képezve. És ha ezt értjük, akkor azt is értjük, hogy mi az ajándék vagy a kegyelem ellentéte, az a fizetés. Mert ugye amikor fizetés van, akkor én tettem valamit, és viszont várok valami azért, amit én tettem. Például vétel eladásnál az egyik adja, az egyik fél, a boltos adja a tárgyat, én meg fizetek érte, ilyen csereberre van, mindkettőnk adunk is, meg kapunk is. Aztán ott van a munkaszerződés, ugye a munkáltató azt ígéri, hogy minden hónapban kifizeti a fizetést, és ezért cserébe a munkavállaló azt ígéri, hogy tisztességesen tölti be a munkahelyét, és azt teszi, amit a főnök mond. Tehát ilyen értelemben a fizetés ellentét az ajándék. Ez teljes más kategória. Az egyik kategóriában kapok valamit, de nem kell érte semmit nem csinálni. Kegyelemből kapom, a másik oldalon a fizetés kocsára bere van. Jó. Na. Ezt kell megérteni, vagy ezt kell látnunk, mert amikor Pál az örök életről szól, akkor ezt az ellentétet használja. A Róma 6-ból olvasom, ami rajta van a lapon. Ezt írja Róma 6.22-ben. Most azonban, miután a bűntől megszabadultatok, és az Isten szolgái lettetek, már ez meghozta nektek a gyümölcsét, a szent életet, amelynek vége az örök élet. Mert a bűn zsoldja a halál, az Isten kegyelmi ajándéka pedig az örök élet Krisztus Jézusban, a mi Urunkban. Hát biztos vagyok benne, hogy a 23. verset többször is hallottuk, de lehet, hogy még nem teljesen láttuk meg azt, hogy mi itt az ellentét. Pál apostol itt arról beszél, hogy mintha két hadsereg lenne. Az ember két hadseregben szolgálhat, például a bűn hadseregében szolgálhat, teljesíthet szolgálatot, és ezért az ember megkapja a fizetését. Aki bűnös emberként élt, meg nem tért emberként él, az minden gondolatával, minden cselekedetével előre viszi a bűnek a dolgát. Mondhatjuk a sátának a dolgát, de maradjunk ebben a képben, a bűnnek a dolgát, a bűnt szolgálja minden gondolatával, minden tettével szaporítja a bűnt. És erre azt mondja Pál, hogy erre fizetés jár. Ugye ez a zsold. A katona vagyok, az illetményem, az a zsold. És a zsold, ami jár azért, amit csinálok, az pedig egy büntetés, ugye ez a halál. Tehát a halál, úgy, tehát és itt nem elsősorban a testi halálra kell gondolni, már többször beszéltünk róla, hogy Isten, amikor ugye még a paradicsomban azt ígérte, hogy ha az ember eszik a fáról, meg fog halni, nem elsősorban a testi halálra gondolt, hanem egy teljes képben gondolkodott, aminek három komponense van, a lelki halál, amikor el van választva az ember Istentől, nincs lelki kapcsolat a kettő között, második komponense a testi halál, amikor nincs kapcsolat a lelkem és a testem között, de a harmadik, ugye, amikor beteljesül a halál, majd az utolsó ítélet után, az 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 állapot, amikor már semmilyen kapcsolat nem lesz ember és Isten között, az ember már semmilyen kegyelmet fog tapasztalni Istentől, olyan helyre kerül, ahol csak Isten haragját fogja tapasztalni, érezni. Ez meg a pokol. Hogy milyen az a pokol, azt ebben az életben nem is tudjuk elképzelni, mert ugye most nekünk, a mi számunkra és minden ember számára még tart a kegyelmi idő. Hogy Isten életben hagy bennünket, teret enged a jónak, hogy legyen lehetősége minden embernek megtérni, és semmilyen állapot annyira rossz itt a Földön, hogy azt össze lehetne hasonlítani a pokollal. Mert ott az a kegyelem sem lesz, amit most még élvezünk. Tehát ez a halál. És ez a halál fizetésként jár. Mert ugyan Isten mondta, hogy ha az ember bűnbe esik, akkor halállal fizet. Ez jogosan jár. És akkor van az a másik hadsereg, aminek Jézus a hadvezére, ott meg, ugye mondat második részében nem zsoldról beszél Pál apostol, hanem itt azt mondja, kegyelmi ajándékot kap az, aki abban a hadseregben van. Tehát itt két szó van, kegyelmi ajándék, de újra mondom, a görögben az egy szó, és ott az a szó áll, hogy karizma. És az a kegyelem szóból ered, jelentése csak, csupán ajándék. De itt a magyar fordításban azt akarták visszaadni, hogy nem akármilyen ajándék, kegyelmi ajándék. Tehát a görög olvasó ezt rögtön megértette, azért tették ezt a kegyelmi szót hozzá, hogy mi is megértjük, hogy miről van szó. Az akkori időkben, amikor egy hadsereg legyőzte az ellenséget, akkor a harc után a parancsnok kiosztott ajándékokat, olyan katonáknak, például, akik valamilyen kimagasló teljesítményt produkáltak a harcban. De kaptak zsoldot is, természetesen a katonák, akik harcoltak, de a győzelem után kaptak prémiumot. Kaptak győzedelmi prémiumot, valami pluszt kaptak, nem azért, mert megdolgoztak érte, hanem mert hát biztos volt a győzelem, és a hadvezér adott a katonáknak valami pluszt. És ez az a szó, hogy karizma. És mi az a karizma, amit az az ember kap, aki Jézus hadseregéhez csatlakozik? Hát ez az örök élet. Ugye? Újra felolvasom. A bűn zsoldja halál, az Isten kegyelmi ajándéka pedig az örök élet Krisztus Jézusban, a mi Urunkban. Amikor hirdetjük az evangéliumot, akkor valójában azt hirdetjük, hogy Jézus legyőzte a halált. Legyőzte a sátánt, tehát győzelmi hirdetést adunk fel, mondunk el, aki pedig átpártol, és ott hagyja Sátán hadseregét, és Jézus hadseregéhez tartozik, az nem jutalmat kap, abban az értelemben, hogy valamiért megdolgozott, hanem egy ajándékot kap, amiért nem ő dolgozott, hanem azért kapja, mert most a győzedelmes hadsereghez tartozik. Az meg az örök élet. Igen ám, csak ezzel az örök élettel még valami van. Mert hogyan kapjuk meg mi az örök életet? Hát Jézus a János 17-ben, amit nem olvastam föl két héttel ezelőtt, de benne van a János 17:3-ban, Jézus azt mondja, hogy az örök élet az, hogy az ember ismeri az egy igaz Istent, és akit az Isten küldött, a Jézus Krisztust. Mert az örök élet az azt jelenti, hogy ismerem az Istent személyesen. Hát magyarul ez a szó, hogy ismerni, az egy elég távoli kapcsolat. Ugye az ismerős az éppen nem a barátom, csak láttam már valahol. De a Bibliában az ismerni szó a legszorosabb kapcsolatot fejez ki, ami két ember között létezhet. Például az angyal megjelenik Máriának. Az mondja, hogy gyereke lesz. Aztán mit mond Mária? Hát nem ismerek férfit. Mi van? Ott Názaretben nem laktak férfiak? Ilyen nőfalu volt? Nem. Ő azt mondja, hogy tehát nincs férjem. Ugye ott még szexuális kapcsolatra kell gondolni. Tehát ez a legszorosabb kapcsolat, ami létezik két ember között. Ismerni. Amikor a Bibliában ismeretről van szó, akkor az nem az ismerősöm, akit már láttam valahol, hanem ez a legközelebbi barátom. Hát az örök élet az, amikor az ember a legszorosabb kapcsolatban van Istennel. Annyira szoros, hogy semmi nem áll Isten és közöttem. Semmi nem akadályoz engem abban, hogy Istenhez megyek, semmi nem akadályoz meg engem abban, hogy Istennek engedelmeskedjek. Jó, hát akkor állunk meg egy pillanat, mert ez ebben az életben még nem valósul meg, még nem teljesül be. Mert ugye a megtérésünkkor mi történt? Hát új lelket kaptunk. Új lelki életet kaptunk. De a testünk még a régi, és a világban, amiben élünk, szintén még mindig a régi. A testünkben még uralkodik a bűn, próbál bennünket is letéríteni a helyes útról, csak a körülöttünk, ugye a világ még mindig Isten átka alatt van, és ott is sok minden van, ami befolyásol bennünket, vagy legalább befolyásolni igyekszik bennünket, hogy lemenjünk a helyes útról. Csak akkor kerül vissza az eredeti állapotába az ember is, meg a környezet, amiben él, amikor Isten elmondta az utolsó ítéletet. Ugye, a Jelenések könyvében az utolsó ítélet után Isten új földet, új eget, új mennyet hoz létre, ahol ugye tudjuk, nem lesz sátán, nem lesz bűn, nem lesz semmi olyan probléma, ami itt még van. Ez lesz a beteljesült örök élet. Ott lesz teljes az örök élet, mert ott már semmi akadálya nem lesz annak, hogy én Istent ismerjem személyesen, tehát a szemébe nézem, mondjuk így. Semmi nem akadályoz engem abban, hogy engedelmeskedjek Istennek. Hát de akkor Isten hogy adta az örök életet nekünk? Hát nem beteljesült formában adta, hanem, ha szabad így mondom, csírájában adta. Mag formájáként adta. Nem az egész bokrot adott rögtön egészében, hanem a magot adta, amiben benne van az egész bokor, csak hát még fejlődik. Lépésről lépésre fejlődik. És ezért mondja Pál 22. versben, hogy most azonban, miután a bűntől megszabadultatok, és az Isten szolgai lettetek, már ez meghozta nektek a gyümölcsét, micsoda? Hát a szent életét, amelynek vége, magyarul végcélja, beteljesülése, az örök élet. Ugye ez a kegyelmi ajándék. Csak úgy kapjuk meg, hogy még nem teljes ebben az életben, hanem kiteljesül az életünk folyamán, amikor megtértünk, azóta kezd bennünk növekedni ez a szent élet, a megszenteltetés, a szent életgyakorlat, egyre inkább Jézus Krisztus képmásához hasonlóba válunk, beszéltünk róla, ez a lényege a keresztény életnek, és akkor a halálunk pillanatáig fejlődik, de a beteljesült állapotot még akkor sem éri el, csak a feltámadás után Isten megváltoztatja ugye az embert, és akkor lesz teljes. Akkor kap új testet is, és akkor kerül az új világba. Tehát így kapjuk az örök életet mag formájában. Megvan nekünk, de még nem úgy tapasztaljuk, ahogy tapasztalni fogjuk. Nem baj, mert ugye ha van, akkor van. Akkor megvan, akkor biztos, hogy valamikor kiteljesül. De majd odaállt. Hát Hogy növekszik ez a szent élet bennünk? Arról már beszéltünk, amikor a Szentlélekről beszéltünk, hogy ez elsősorban a Szentléleknek a dolga. A Szentlélek munkálkodik bennünk, és létrehozza, nagyon jól tudjuk is, a Szentlélek gyümölcsét. Ugye a gyümölcs az jelenti, hogy valamilyen munkának az eredménye, ez a gyümölcs. Nem csak az, ami a fán lóg, ugye, mi se használjuk így, hát a Biblia se használja úgy. A gyümölcs az az, hogy valaki dolgozik, és annak lesz eredménye. És az eredmény a gyümölcs. Hát a Szentléleknek van gyümölcse, mert ugye dolgozik rajtunk. Állandóan dolgozik rajtunk, hogy egyre jobban lássuk magunkat, hogy Isten lát bennünket, egyre jobban lássuk a világot, hogy Isten látja, és ezért egyre inkább úgy cselekedjünk, ahogy Jézus cselekedett volna az adott helyzetben. Ez a Szentléleknek a munkája. És a Szentlélek gyümölcse, ugye, le van írva, ez mindenkiben ugyanaz. Mert ugye mindannyiunk Jézus Krisztus képmásához válunk hasonlóvá. Tehát ez az, ami közös bennünk. A szent életgyakorlatunkban a Szentlélek gyümölcse a közös. Hogy lesz örömünk, hogy lesz békességünk, hogy lesz sok minden más türelmünk. Ez a közös. Jó. De van egy másik oldala is a Szentlélek munkájának. Ez meg az, amit a Biblia ilyen szűkebb értelemben kegyelmi ajándéknak nevez. És akkor a korintusi levélből szeretném egy részt felolvasni. 1 Korintus 12, a 4. verstől. Tehát az örök életet megkapunk, mag formájában, a szent életgyakorlat folyamán kiteljesül, kiteljesedik a mi életünkben. Van egy rész, ami közös, az a szent lélek gyümölcse, és van egy rész, ami mindannyiunkban más. És erről ír Pál apostol az 1 Korintus 12-ben, a 4. verstől, nézd majd meddig, a 11. versig olvasom. A kegyelmi ajándékok között ugyan különbségek vannak, de a lélek ugyanaz. Különbségek vannak a szolgálatokban is, de az Úr ugyanaz. És különbségek vannak az isteni erő megnyilvánulásaiban is, de Isten, aki mindezt véghez viszi mindenkiben, ugyanaz. A lélek megnyilvánulása pedig mindenkinek azért adatik, hogy használjon vele. Mert némelyik a lélek által a bölcsesség igéjét kapta, a másik az ismeret igéjét, ugyanazon lélek által. Egyik ugyanattól a lélektől a hitet, a másik ugyanazon lélek által a gyógyítások kegyelmi ajándékait, van, aki az isteni erők munkáit, vagy a profétálást kapta. Van, aki lelkek megkülönböztetését, a nyelveken való szólást, vagy pedig a nyelveken való szólás magyarázását kapta. De mindezt egy és ugyanaz a lélek munkája, aki úgy osztja szét kinek-kinek ajándékát, amint akarja. Hát a hangsúlyt állandóan azon van, hogy ami különbség van hívők között, az mégis ugyanattól a lélektől származik. Tehát az egység áll az előtérben, hogy ugyanaz a lélek, ugyanaz az Isten, akkor folytathatjuk, hogy egy a hit, egy a keresztség, tehát egy. Jó. De ez az egy szent lélek mégis más hívőkben más dolgokat munkál ki. És az, ha először belegondolunk, kicsit furcsa talán, de tudjuk ugye, hogy Isten a Bibliában mindig szeretett közösségekben gondolkodik. Amikor Bibliát olvasunk, akkor minden, majdnem minden oldalon azzal szembesülünk, hogy a közösségről van szó, egy népről van szó, vagy egy csoportról van szó, és az áll az előtérben, hogy ők egyek, valamiben Izrael fiai, abban egyek, hogy Istent akarják szolgálni. De már a legeslek elején, amikor Isten teremti az embert, akkor ugye férfinek és nőnek teremti. De vannak különbségek a kettő között. Nyilván. De nem az a furcsa, hogy vannak különbségek. Az inkább a furcsa, hogy Isten azt mondja, hogy teremtsünk embert a saját képmásunkra, aztán két különböző embert hoz létre, utána meg egymásnak adja őket, hogy férj és feleség legyenek. Tehát van különbség a kettő között, de ezért ezek a különbségek azért vannak, hogy erősítsék egymást, hogy ezáltal egy jobb közösséget alakítsanak. Hát ha belegondolunk abba, hogy Isten szent háromság, akkor ő az ideális szeretett közösség, mert ugye ő is három, meg egy is, de egybe, egyszerre. Hogy az hogy lehet, nem tudjuk, el sem tudjuk képzelni, a Biblia alapján valljuk, de ez az ideális szeretett közösség. Hogy az egy, három is, de a három egy is. Hát a házasságban ez csak kicsiben és emberi módon valósul meg, de az lenne a lényeg a házasságnak, hogy ott is bár ketten vannak, mégis egyek. És így beszél a Bibliáról. A gyülekezet, a múltkor beszéltünk róla, ugyanaz, hogy bár mások, a gyülekezeti tagok másként gondolkodnak talán bizonyos dolgokról, másképp viselkednek bizonyos helyzetekben, de a Szentlélek az, aki összeköti őket, és közösen egy testet, az Úr Jézus Krisztus testét formálják, képezik ebben a világban. Ilyen szeretett közösség kell, hogy legyen a gyülekezetünk. És hogy ilyen közösségé váljon a gyülekezet, a Szentlélek mindenkinek más-más ajándékot ad. Persze sokkal erősebb az, ami összetartja a hívőket, mi a Szentlélek, mint azok a különbségek, amelyek a gyülekezeti tagok között vannak. De azért tudnunk kell, hogy a Szentlélek nekem kicsit másképp farag, vagy engem kicsit másképp farag, mint a szomszédomat. Azért, hogy utána egy jó közösség legyünk. És erre szolgálnak a lelki ajándékok, a karizmák. Hogy a Szentlélek mindenkiben munkálkodik. Ugyanaz a Szentlélek. Munkálkodik minden hívőben. És így nagyjából ugyanarra a célra faragja az embereket, hogy Jézus Krisztus képmásához hasonlóvá váljanak, de úgy, hogy mindenkiben egy kicsit másképp jön ki. Vannak különbségek, és Pál felsorol néhány példát. Némelyik a lélek által a bölcsesség igéjét kapta, a másik az ismeret igéjét, de ugye ugyanazon lélek által. Tehát van, aki bölcs, tehát van, aki a Biblia tanítását a gyakorlati élethelyzetekre tudja lefordítani. Ez a bölcs ember, aki nem csak teológiát tud, hanem alkalmazni is tudja a dolgokat, és egy adott helyzetben látja, hogy itt mit kellene csinálni. Mi az, ami Isten akarata szerint való. Van, aki inkább elmélettibb ember, aki sokkal jobban a teológiát, a biblikus gondolkodást tudja, de talán elmélettibb elmagyarázni. Ez a kettő nagyon jó, ha együtt van az egy gyülekezetben. Az egyik ember teológiai mélységekbe tudja vinni a gyülekezetet, a másik meg tud segíteni gyakorlati helyzetekben. Attól az egyik nem rossz hívő, ha ezt nem látja, a másik sem. Ha látja, attól nem lesz jobb hívő, tehát mindenki kicsit más ajándékot kap, hogy ezzel segítsen az egész gyülekezetet növekedni a hitben. Az felsorol Pál itt több dolog is. A lényeg az, hogy ahogyan a Szentlélek munkálkodik bennünk, vezet bennünk a megszenteltetésben, a szent életgyakorlatban, majd tapasztalni fogjuk, hogy bizonyos dolgok nálunk gyorsabban mennek, mint másoknál. Tehát bizonyos területeken gyorsabban, vagy talán jobb eredményeket tudunk elérni, mint valaki más. Például van egy ember, aki komolyan veszi a bibliolvasást, és rájön arra, hogy ő elég jól látja az összefüggéseket a bibliai történetek között, vagy a tanítás és a történet között, vagy az Ószövetség az Új Szövetség között. És rájön arra, hogy hát először azt gondolja, hogy ez teljesen normális, akkor bekerül egy bibliakörbe, és kiderül, hogy hát ezért talán, hogy ez nem mindenkinél így működik. Hát akkor elszállhat ez a hívő ember, hogy na, nézd csak, hogy Isten engem különösen szeret, a többi mind tök hülye ebben a bibliakörben, nem értem, hogy mit csinálnak itt, lehet, hogy nem is tértek meg. Ugyan van ilyen gondolkodás. Vagy pedig azt gondolja, hogy hát álljon meg a menet, azért az a testvér, aki mellettem ül és nem látja az összefüggést, az is hívő ember, mert az is igyekszik az Úr akarata szerint élni, csak ő nem látja azt, amit én látok. Hát akkor segíthetek. Akkor mutatom neki, hogy hát akkor tessék, ez így van, meg úgy van. Aztán valaki más, ugye, megkapja azt, vagy rájön arra, hogy ő nagyon gyorsan és nagyon élesen látja azt, ha valaki másnak lelki bajai vannak. Bemegy a gyülekezetbe, belép a templomba, körülnéz, és feltűnik neki, hogy hát ez nem úgy néz ki, mint a múlt héten. Lehet, hogy valami baja van. Miért nem menjek oda? Oda megy, és kezd egy beszélgetést. Rájön arra, ugye, megint a bibliakörben, vagy valahol, rájön arra, hogy hát a többiek ezt nem csinálják. És újra azt gondolhatja, hogy nem is igazi hívők. Azt se látják, hogyha valaki bajban van. Miért nem látja? Én is látom. Hát ha én látom, akkor mindenki látja. Vagy pedig rádöbben arra, hogy hát de azért, ha mindenki ilyen lenne a gyülekezetben, az sem biztos, hogy jó. De hogyha 5 ilyen ember van a gyülekezetben, az meg nagyon jó. És ha azt csinálják, amire ajándékuk van, hát akkor ez az egész gyülekezet javára szolgál. Ezek az ajándékok. Hogy valamilyen, tehát mindenki, ugye, tételezzünk fel, érti, hogy miről szól a tanítványság, érti, hogy miről szól a keresztény élet, és igyekszik minden területen ezért tenni a magáét. Olvasa a Bibliát, imádkozik, ha hall egy problémáról, persze, akkor igyekszik se vagy segíteni, vagy bátorítani, vagy vigasztalni, de kiderül a valós életben, hogy valamilyen területen én sokkal jobban látom a dolgokat, sokkal gyorsabban fogom fel a dolgokat, sokkal élesebb a látásom, sokkal gyakorlatibb a keresztény életem, mint másnál. Hát ez az a terület, amire ajándékot kaptam. És újra mondom, nem azért kaptam, hogy elszálljak, nem azért kaptam, hogy büszke legyek magamra, hogy na, néztek, azért kaptam, hogy szolgáljak vele a gyülekezetben. És ugye olvastam az utolsó mondatban, hogy a lélek, a szent lélek dönti el, hogy kinek mit ad. Abban nekünk beleszólásunk nincsen. Ezért nem is értelmes, hogy mondjam, azt látom, hogy hát na, Janneke nagyon jól érti a Bibliát, én meg egyáltalán nem, hát akkor azon kezdjem agyalni, hogy hogyan legyek én is okos. Vagy pedig teljesen depresszióba kerülök, mert hát biztos, hogy nem vagyok jó hívő, mert én nem látom azokat a mélységeket, amelyeket Janneke lát. Vagy pedig elfogadom azt, hogy jó, hát ha én ugyanazt akarom látni, az nekem több időbe kerül, de itt van a Janneke a gyülekezetben, segít nekem abban, hogy én is lássam ezeket a dolgokat. És ez a lényeg, hogy a Szentlélek mindenkinek mást ad, de azért, hogy használjuk a közösség javára. Ez nem teljesen ugyanaz, mint egy tehetség. Mert ugye a nem hívő embernek is vannak tehetségei. Például valaki nagyon jó zongoraművész. Az önmagában nem lelki ajándék, mert lehet, hogy az illető tök fogány. Nem hisz Istenben, de hát a zongorához ért. Hát akkor ez a tehetsége. Akkor lehet, hogy amikor megtér, akkor arra kérik, hogy akkor hát szolgáljon a gyülekezetben is. És örömmel teszi. De attól még nem az ő lelki ajándéke, csak használja a tehetségét a gyülekezet javára. Lelki ajándék mindig Isten dolgaival kapcsolatos. Tehát vagy a Bibliával, vagy a gyakorlati keresztény élettel, az imádsággal, a bátorítással, tehát a gyülekezet építésével kapcsolatos lelki értelemben. Ez a különbség a tehetség és a lelki ajándék között, és akkor láthatjuk azt is, hogy aki jó fizika tanár világi életében, nem biztos, hogy a gyülekezetben is jól tudja tanítani a Bibliát. Mert ez két különböző kérdés. lehet, hogy nagyon jól tudja elmagyarázni a fizikát az iskolában, hívő tanárként, de lehet, hogy a Bibliát úgy nem tudja magyarázni, hogy kellene, vagy vannak emberek a gyülekezetben, akik azt nála jobban tudják. Akkor lehet, hogy a lelki ajándék nem, mondhatjuk így, párhuzamban van a tehetségeivel. Van, amikor igen, van, amikor nem, csak azt arról előzetesen nem lehet véleményünk, mert ugye a szent, a megszenteltetés folyamán kiderül, hogy mi az a terület, amin gyorsabban, vagy ugye mind kegyelemről beszélek, vagy mind kegyelemből jobb eredményeket tudok elérni, mint más. Okay. Igen. Akkor Péter, hogy a leveléből írtam még egy kis figyelmeztetést a lapra, hogy mit kellene még szem előtt tartani. Igen. Az ajándékok használatánál. Ez a Károli féle fordítás, mert valamivel jobb, mint az új fordítás. Ki milyen kegyelmi ajándékot kapott, úgy szolgáljatok azzal egymásnak, mint Isten sokféle kegyelmének jó sáfára itt. Ha valaki szól, mint egy Isten igéit szólja. Ha valaki szolgál, mint egy azzal az erővel szolgáljon, amelyet Isten ad, hogy mindenben az Isten dicsőítessék Jézus Krisztus által, akié a dicsőség és a hatalom örökön örökké. Az újfordítás arról beszél, hogy ha valaki prédikál, mint egy Isten igéit szóljon, de itt nem csak a prédikálásra kell gondolni. Mert ugye a gyülekezetben nem csak a prédikációban van szó Isten igéjéről, legalább remélem. Tehát minden beszélgetésben, amikor az egyik hívő tanácsot ad egy másiknak, akkor erre is vonatkozik, ha valaki szól, mint egy Isten igéit szólja. Tehát úgy beszéljen az adott helyzetről, hogy ő Istent képviseli. Így használjuk jól a kegyelmi ajándékot. Például nálunk a gyülekezetben van valaki, aki sokkal jobban ért a házassággondozáshoz, mint én. És én tudom, hogy amikor ő ilyen négy szem közt beszél, főleg férfiakkal, vagy ha ő a feleségével beszél egy másik házaspárral, akkor tudom, hogy ő így jár el. Azért használja, és úgy használja az ő ajándékot, hogy igyekszik azt mondani, és csak azt mondani, amit az Úr akarja, hogy mondjon. Aki szól úgy, mint egy Isten igéit szólja. Tehát aki igét hirdet, aki tanácsot ad, aki a bölcsességével szolgál a gyülekezetben, az legyen, hogy legyen világos neki, hogy ezzel úgy kell szolgálni, mintha én is Isten szószólója lennék. És akkor kiderülhet, hogy valóban Isten szószólója voltam, de az mindig csak utólag derül ki, hogy az voltam-e, vagy nem. A másik, olyan, a cselekedetek területén ugyanaz, ha valaki szolgál, mint egy azzal az erővel szolgáljon, amelyet Isten ad. Ez még egy kicsit gyenge fordítás, azt akarja mondani, hogy ha valaki szolgál, akkor mindent vessen latba, amit kapott Istentől, és így szolgáljon. Hogy ha szolgálok a gyülekezetben, akármilyen területen, tehát akár láthatóan elől, akár láthatatlanul pénzzel, vagy praktikus segítséggel segítek a testvéreknek, akkor én úgy tegyem azt meg, hogy mindent veszek latba, amit csak kaptam az Úrtól. Tehát nem a fölöslegből adom. Hollandiában az a nagy divat mostanában, hogy a hollandok szívesen tesznek jót, főleg ugye külföldön, régen Magyarországon, most már Kárpátalján vannak, és akkor oda viszik az adományokat, és el is fogadják ott, és a kárpátaljak nagyon hálásak azért, csak, ugye mi tudjuk, mert láttuk, mert ott voltunk, hogy a selejtet viszik ki. Nem minden alkalommal, de sokszor azt viszik ki a szegényeknek, ami úgyse kell nekik. Hát ez még nem, ugye, mindent latba vetni, amit Istentől kaptam, hogy segítsem a testvéreknek. Ez azt jelenti, hogy hát nekem, ha nem kell, akkor még az egyháznak jó. lehet az Magyarországon is tapasztalni, hogy ugye, ha nekem nem kell, akkor hát a gyülekezetben jó lesz. Akkor még nem úgy szolgáltam, hogy kellene. Én akkor szolgálok úgy, hogy kellene, amikor látok egy szükséget, és az egész igyekezetemmel arra vagyok, hogy ezt megoldjam. És mindent veszek latba, amit Istentől kaptam. És akkor lehet, hogy fájni is fog. Nálunk a gyülekezetben beszéltünk diakóniáról, és akkor én azt mondtam, a diakónia ott kezdődik, ahol fájni kezd a szolgálat. Attól fogva, vagy attól a pillanattól fogva diakónia. Tehát a fölöslegből adni nagyon egyszerű, de ha kezd fájni, ha valamit adok, ami nekem is kellene, hát attól a pillanattól fogva diakónia. Akkor szolgáltam az Urat tényleg azzal, amit kaptam ő tőle. Akkor néhány szót szeretnék még szólni a helytelen gondolkodással kapcsolatban. Nem, így záró gondolat még van ehhez a témához, hogy, hogy miért fontos, hogy ezt mondtam, mert ez most kimaradt. Bízhatunk abban, hogy Isten mindent adott a gyülekezetnek, ami szükséges ahhoz, hogy jól működjön. Tehát minden embert adott a gyülekezetnek, amire a gyülekezetnek szüksége van. Csak lehet, hogy az az ember nem kap lehetőséget, hogy szolgáljon. Hát akkor bajba vagyunk. De bízhattunk abban, hogy ha megnézzük a gyülekezetet, mert ugye nem a mi gyülekezetünk, az Úré. És ő dönti el, hogy ki jön el, és ki nem. És ő dönti el, hogy ki tér meg, és ki nem. Hát akkor bízhatunk abban, hogy egy adott pillanatban mindenki ott van, akinek ott kell lennie. Akkor feltehetjük a kérdést, hogy mindenki aktívan-e a gyülekezetben, mindenki betölti-e a szerepét, az Úr küldte egy bizonyos céllal, de ha mi azt nem fogtuk föl, és nem vagyunk harmóniában az Úr akaratával, hát akkor bizonyos dolgok nem történnek meg a gyülekezetben azért, mert ezek az emberek nem kapnak lehetőséget. Pénzügyekkel, vagy gyakorlati dolgokban ugyanaz, hogy minden ott van a gyülekezetben, ami szükséges ahhoz, hogy működőképes gyülekezet legyen, csak lehet, hogy nem használjuk ki. Ahogy egyszer valaki mondta egy összejövetelen, amikor pénzről volt szó, hogy misszióval kapcsolatban, ha jól tudom, azt mondta, hogy van egy jó és van egy rossz hírem. A jó hír az, hogy a pénz megvan a misszió projektre. A rossz hír az, hogy még a ti zsebetekben van. És ez valahogy valóban így van. Tehát ha Isten azt akarja, hogy valami létrejöjjön a gyülekezetben, akkor gondoskodik arról, hogy a feltételek adottak. Hogy valahogy megvannak a feltételek, csak mi még nem fogtuk föl, hogy amikor egy vagyont örököltünk, az nem azért örököltünk, hogy tékozló fiút játszunk vele, hanem azért, hogy a gyülekezet javát keressük. Tehát ez a szövetség gondolat, ami úgy a paradicsomban is volt, hogy Isten először megteremti az egész világot, utána hozza az embert, csak hogy tessék, minden megvan, amire szüksége van. Az embernek már ott van, csak használni kell. Aztán az ember visszajött vele. A gyülekezet ugyanaz. Isten mindent ad, ami szükséges, csak az a kérdés, hogy hogy élünk vele. Élünk-e vele, vagy visszaélünk vele? És ez volt az átmenet a helytelen gondolkodáshoz, mert a kegyelmi ajándékok körül van egy, vagy létezik, és nem csak ma, ez már egy régi felfogás, egy helytelen gondolkodás, hogy miért kapunk tehát kegyelmi ajándékokat. Hát azért kapjuk, hogy a gyülekezetet szolgáljuk velük, hogy az egész gyülekezet épüljen tőle, tehát haladjon a szent életgyakorlatban, hogy nem csak egy-két ember növekedjen a hitben, hanem az egész gyülekezet, mint közösség növekedjen a hitben. Ezért van, ezért dolgozik a Szentlélek, ezért kapunk ajándékokat. Tehát, és ez itt a helytelen gondolkodás, nem azért kapunk kegyelmi ajándékokat, hogy függetlenné váljunk az Úrtól. Az Úr nem olyan dolgokat ad, amitől mi azt gondolhatjuk, hogy hát akkor én a szuper emberré válok. Nem azért ad Isten néha-néha egy csodát, hogy mi azt gondoljuk, hogy ez a normális. Volt egyszer egy vitánk egy kollégával, aki azt mondja, hogy hát én nem akarok gyógyszert szedni, mert ugye hát ezzel azt mondom, hogy nem bízom meg az Úrban, mert ugye gyógyszert szedem, és nem imádkozom. Mondom, hát az egyik nem zárja ki a másikat. Mert ha Isten eleve úgy teremtette a világot, hogy gyógyszerek is vannak benne, akkor ki vagyok én, hogy én azt mondom, hogy hát nálad jobban tudom, hogy mit kell csinálni. Nem szabad azt használni, amit te adsz. És akkor mondtam a híd példáját, csak kérdeztem tőle, és akkor a hídon se szoktál átmenni. Rotterdamban laktunk, egy óriási folyó a város közepén. Hát persze, hogy ő átmegy a hídon. Kérdeztem tőle, hát miért? Mert ugye az Úr Mózesnek is parancsolt, hogy kell egy pálcika, és akkor megáll a víz, és akkor átmehetsz. Hát akkor de átmész a hídon, hát akkor az is kis hitűség. Ja, de ez más. Mondom, ez nem más. Tehát néha-néha Isten tesz egy csodát, ha ő úgy akarja, hogy valami célt akar elérni, de általában Isten rendeli az eszközöket is. És nekünk az a dolgunk, hogy használjuk az eszközöket a megfelelő célra. Hát egy kegyelmi ajándékot egy bizonyos célra kapunk, azért kapjuk, hogy szolgáljunk vele a gyülekezetben, hogy legyőzzük közösen a bűnnek a maradékait, amelyek még ott vannak a gyülekezetben. Nem azért kapjuk, hogy szuperemberekké váljunk, akiknek már nincs szükségük se gyülekezetre, se Istenre, mert én mindent egyedül tudok. Létezik ez a gondolkodás, és létezett ez a gondolkodás már a régi időkben is, a korintusi gyülekezetben, mert ugye ezért ír Pál ilyen sokat a lelki ajándékokról a korintusiaknak, mert ők helytelenül gondolkodtak. Ők azt gondolták, hogy hát Isten bizonyos, látványos ajándékokat ad, mert ez a lényeg. Abból kiderül, hogy mi nem olyan emberek vagyunk, mint a többiek. Mi természet fölötti dolgokra vagyunk képesek. És akkor Pál azt mondja, hogy hát ez azért teljesen nem így van. És akkor ezért ír az ajándékokról a 12. fejezetben, utána pedig 1 Korintus 13 a szeretetről szól, mondtam a múltkor is, és ugye mert az volt a probléma a gyülekezetben, hogy nincs szeretet. És akkor azt mondja Pál, hogy hát a kegyelmi ajándékoknál vannak fontosabb dolgok is, mint a hit, a remény, a szeretet, és a három közül a legfontosabb a szeretet, nem az érzelmi szeretet, mert nem az a szó van ott, hanem az agapé. Az agapé az a szeretet, amely betölti Isten törvényét. Tehát a szentül élő ember. A szentül élő embernek az élet gyakorlata, ez az agapé. Szereti az Istent, szereti a fele barátját. Ez a legfőbb cél. A többi eszköz lehet, és persze törekednünk kell arra, hogy mindenki használhassa a saját ajándékát a gyülekezetben, de annál fontosabb, hogy ott lenne a hit, a remény, és az a szeretet, amely igyekszik arra, hogy betöltesse a törvényt. És utána a 14. fejezetben arról ír, vagy arról az ajándékról ír, amit a korintusiak nem értettek meg. A nyelveken szólás. Ami mind mai napig problémákat okoz az egyházban, mondjuk így, de ma akkor is, tehát semmi új. A nap alatt, ami most probléma, akkor is probléma volt, ezért írta Pál az 1 Korintus 14-ben, hogy hogyan kell gondolkodni. A 20. verstől írja Pál, hogy akkor mi van a nyelveken szólással. Azt írja, testvéreim, ne legyetek gyermekek a gondolkozásban, hanem a rosszban legyetek kiskorúak. A gondolkozásban ellenben érettek legyetek. A törvényben meg van írva. Idegen nyelveken és idegen ajkával fogok szólni ehhez a néphez, és így sem hallgatnak rám. Ezt mondja az Úr. Úgyhogy a nyelveken való szólás jel, de nem a hívőknek, hanem a hitetleneknek. A prófétálás pedig nem a hitetleneknek, hanem a hívőknek szól. Ha tehát összejön az egész gyülekezet, és mindnyájan nyelveken szólnak, és közben bemennek oda az avatatlanok, vagy a hitetlenek, nem azt fogják-e mondani, hogy őrjöngtök? De ha valamennyien prófétálnak, és bemegy egy hitetlen, vagy be nem avatott, annak mindenki a lelkére beszél, azt mindenki megvizsgálja, és így szívének titkai nyilvánvalóvá lesznek. Úgyhogy arcra borulva imádja az Istent, és hirdeti, hogy az Isten valóban közöttetek van. Tehát, aki nem érti a nyelveken szólásnak a lényegét, az ezek szerint talán még gyermek a gondolkozásban, ugye az egész 14. fejezet arról szól, hogy mi van a nyelveken szólással, hát nem abban kell gyermeknek lenni, ugye a rosszban legyetek kiskorúak, hogy ahhoz ne értsétek, és akkor mondja Pál, hogy Isten már az Ószövetségben beszélt a nyelveken szólásról. Tehát ez nem valami új jelenség, Isten már a prófétáknál, mert itt Ézsaiást idézi, Isten már Ézsaiásnál is beszél arról, hogy lesz valami különös. Ezt mondja, ezt mondta Isten, tehát az ószövetségi időkben, Ézsaiás által, kinek? Izrael fiainak, a zsidóknak. Azt mondta. Idegen nyelveken és idegenek ajkával fogok szólni ehhez a néphez, és így sem hallgatnak rám. Tehát ehhez a néphez, mondja az Úr, a zsidóknak. Az Úr idegen nyelveken és idegenek ajkával fog szólni a zsidóknak. És ez a gondolat többször fordul vissza az Ószövetségben, és kapcsolatban áll a Mesiás eljövetelével. Mikor fog Isten szólni az ő népéhez idegen nyelveken és idegenek ajkával? Akkor, amikor eljött a Mesiás. Ez egy hiteles hitő jele lesz annak, aki hirdeti az evangéliumot. Aki hirdeti azt, hogy kicsoda a Mesiás. Tehát a nyelveken való szólás jel. De kinek? Hát azt mondja, a hitetleneknek természetesen, mert ugye a jel azért akkor kell, ha valaki még nem fogadja el az üzenetet. Akkor kell hozzá egy megerősítő jel. Ezért, ha ezt összeveszük, akkor kiderül, hogy a nyelveken szólás egy jel, amely szól a hitetlen, vagy hitetlenkedő, azt írtam, zsidóknak. Mert ugye nekik ígérte az Úr, hogy idegen nyelveken fogja szólni hozzájuk. Hát akkor ez valóban így történt az új szövetségben? Mert mikor beszéltek az apostolok nyelveken? Pünköstkor. Amikor eljött a Szentlélek. Akkor kiknek beszéltek? Hát a zsidóknak beszéltek, mert ugye ünnep volt, és a zsidók oda jöttek, egész térségből oda jöttek, nagy ünnep volt. Akkor szóltak, és azt mondták, hogy Jézus a Mesiás. És akkor utána azt kérték a zsidók, hogy mit kell csinálni, és akkor Péter nem azt mondta, hogy hát beszéljetek nyelveken, nem, azt mondja, hogy térjetek meg, és keresztelkedjétek meg. És akkor következő alkalommal ki beszél nyelveken? Hát Cornélius. Hát akkor minek a jele volt? Hát tudjuk, hogy minek a jele volt, mert ugye amikor Péter visszakerül Jeruzsálembe, akkor azt mondják a többiek, hogy hát Péter ezt hogy képzeli, hogy még egy pogányhoz is bemegy és hirdeti az evangéliumot. Hát ez meg minek jó? Akkor mondja Péter, hogy ugye látomást kapott, és nem értetted, az Úr mondta, hogy amit ő tisztának mond, azt Péter nem mondja tisztátalannak, akkor Péter oda megy, csak azt mondja, hogy hát én hirdetem az evangéliumot, aztán leszállt a Szentlélek. Honnan tudta, hogy leszállt a Szentlélek? Hát mert azok az emberek nyelveken kezdtek szólni, úgy, ahogy mi. Hát ez egy jel volt. Hát kinek? Hát azoknak a hitetlenkedő zsidóknak, akik nem tudták elképzelni, hogy Isten még a pogányoknak is fog szólni. Utána nem azt olvasjuk, hogy mindenki kezd nyelveken szólni, akivel Pál csak beszél, vagy Péter csak beszél, de ott az adott helyzetben igenis. Akkor vannak még keresztelő János tanítványai, ugye Pál találkozik velük Efézusban, és akkor valami gyanús bennük, és akkor Pál megkérdezi, hogy akkor mi van velük, hogy megtértek-e, meg vannak-e keresztelve, és akkor ők azt mondjuk, hogy hát igen, és akkor Pál azt kérdezi, hogy akkor milyen kereszteléssel, hát a keresztelő János keresztelésével. Tehát nem az Úr Jézus nevére voltak keresztelve, de keresztelve voltak. És akkor azt mondja Pál, hogy hát ez jó, de nem elég. Mert aki az Úr Jézushoz szeretne tartozni, annak az Úr Jézus nevében kell, hogy legyen megkeresztelve. És akkor megkereszteli őket keresztény módra, és akkor mi történik? Nyelveken kezdenek szólni. Hát miért? Hát azért, mert ugye kétségbe lehettek, hogy hát akkor most mi az igazság? Mi az igazi? És megerősíti az Úr az üzenetet, hogy hát ez volt az igazi. Az Úr Jézus az az igazi Mesiás, és aki az Úr Jézus nevére van keresztelve, az tartozik Jézushoz. Akkor itt Pál arról beszél, hogy ő beszél nyelveken. Hát persze, hogy Pál beszél nyelveken. De mi volt Pálnak a munkája? Minden városban először a zsidókhoz ment, elmondta az evangéliumot. Akik megtértek meg, gyülekezetet alakítottak, aztán oda csatlakoztak a pogányok is. Tehát abban az időben Isten állandóan megerősítette az evangéliumot a zsidók felé, a nyelveken szólással, vagy ugye Pál volt az például, aki nyelveken szólt. És el tudom képzelni, hogy most is olyan helyzetben, ahol zsidó misszió folyik, hogy fontos lehet a nyelveken szólás, mint jel. De ugye nem a hívőknek, mondja Pál, mert nem a hívőknek szól, hanem a hitetleneknek szól. Sőt, a zsidó hitetleneknek szól. Ilyen kontextusban el tudom képzelni, hogy az Úr most is ad nyelveken szólást. Más kontextusban, hát talán nincs is szükség rá. Nem akarom megkötni az Úr kezét, ha ő valamit akarni, vagy adni akar, az az ő dolga. De a Biblia alapján én ott várom el a nyelveken szólás ajándékát, ahol zsidó misszió van. Ahol nincs zsidó misszió, ott biblikus értelmet nem látok, hogy az Úr miért adna a nyelveken szólást. És a gyakorlatban láthatjuk, hogy ilyen körökben azt mondják, hogy hát, de nem úgy adja az Úr, hogy na, megtörténik vele, gyakorolni kell. És akkor kezdik gyakoroltatni a gyülekezeti tagokkal, akkor ki kell kapcsolni az agyat, és akkor hablatyolni kell hangokat, és ha jól csinálnak, akkor ez a nyelveken szólás. Hát de itt egyáltalán nem arról van szó. És Pál apostol bár ugye mondja, hogy ha van nyelveken szólás a gyülekezetben, jó, oké, akkor van. Mikor szabad, hogy megtörténjen a nyelveken szólás a gyülekezetben? Ha van fordítás. Ha nincs fordítás, akkor nincs értelme, mert ugye mi a lelki ajándékoknak az értelme, hogy épüljen tőle a gyülekezet. Hát fordítás nélkül nem épül tőle a gyülekezet. Akkor mi a jobbik változat? Hát, ha valaki az Úr igéje alapján tanítja a népet. Tehát a közösség előtt magyaráz az igét. Ezt görögül profétálásnak hívták, profetes, görög szó, azt jelenti, hogy közösség előtt szólni. Tehát alapesetben nincs benne ez a jövendülés gondolat. A proféta az az ember, aki az Úr Jézus dolgairól szól. Elsősorban. Az Ószövetségben ez azt jelenti, hogy jövendől, mert ugye a Mesiás még nem jött el. De minden proféta persze beszél az aktuális helyzetről is, hogy milyen problémák vannak, de mi a végcélja a proféciának? A végcélja az, hogy hirdesse az Úr Jézus, jön a Mesiás. Hát akkor egy újszövetségi proféta nem fog a jövőről beszélni, hát persze arról fog beszélni, hogy visszajön az Úr Jézus. Persze, hogy arról is fog beszélni. De a lényeg ugye most a múltban van. Tehát egy újszövetségi proféta magyaráz az igét, magyaráz az evangéliumot. Elmondja, hogy Jézus tanítását hogyan kell alkalmazni. Mert a középpont ugye a Bibliában Jézus. Ezért mondja Pál, hogy hát akkor ő azt szeretne, hogy a gyülekezetben mindenki ilyen lenne. Aki el tudja mondani, hogy Jézus mit mondott, miért jött el, mit csinált. És akkor, ha bejön egy avatatlan, egy hitetlen, És akkor mindenki elmondhatja, talán el is mondja, hát akkor az illető rádöbben arra, hogy hát még igazuk is van. Ugye beszéltünk az elején a bűnről, rá fog döbbenni arról, hogy hát azért tényleg bűnös vagyok. És így mindenki el tudja magyarázni, hogy mi a bűn, talán látja is, hogy milyen bűnös vagyok, akkor látja, hogy hát tényleg itt van az Isten. Ez sokkal fontosabb, mint az, hogy van-e valaki a gyülekezetben, aki nyelveken szól. Sokkal fontosabb az, hogy mindenki tudjon értelmesen az Úr Jézusról beszélni.